Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A pápa választó konklávé május 7-én jövő szerdán kezdődik, jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. Az időpontról a bíborosi testület tagjai határoztak a Ferenc pápa halála óta tartott 5. informális találkozójukon, amelyen több mint 180 bíboros vett részt. Ferenc pápa utódjáról a bíborosi kollégium 135, 80 évesnél fiatalabb tagja jogosult dönteni. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ma minden idők legjobb szlovák-magyar kapcsolatrendszerében élünk, jelentette ki a magyar miniszterelnök Robert Fico szlovák kormányfővel közösen tartott tájékoztatóján Pozsonyban. Orbán Viktor bejelentette, hogy újabb 900 millió köbméterrel növelni fogják a Magyarország és Szlovákia közötti földgázszállítási kapacitást, emlékeztetett, hogy ezt egyszer már megnövelték 3,5 milliárd köbméterre. Egyúttal hangsúlyozta, sajnálatos dolog, hogy Ukrajna blokkolja a területén keresztüli gázszállítást. A magyar kormányfő megjegyezte, abban is egyetértettek, hogy mindkét országnak ragaszkodnia kell a kőolajvásárlási szankciók alóli mentességhez, lévén nem rendelkezünk tengerparttal. Ukrajna Európai Uniós tagságának kérdése eldönti, hogy milyen lesz a mai fiatalok következő 20 éve, a legaktívabb, legproduktívabb, legígéretesebb két évtizede, hangsúlyozta a miniszterelnök. Orbán Viktor a 18. Szakmasztár Fesztivál megnyitóján beszélt a Hung Expo Budapest kongresszusi és kiállítási központban. A kormányfő úgy vélekedett, amennyiben a fiatalok a jövőben is migránsmentes országot szeretnének, továbbá nem akarnak a nyakukban milliószám ukrán munkásokat, akik elfoglalják a munkahelyeiket és leverik a fizetéseket, akkor nem szabad hagyniuk, hogy a fejük fölött döntsenek. Arra biztatott mindenkit, hogy ezért vegyen részt a szavazáson és döntsön. Orbán Viktor kifejtette, a szomszédban zajló véres háború, a vámháború, a határainkon folyó népvándorlás, az energiaszegénység a hajdangazdag nyugati országokban, a klímaváltozás a természetben, a háborús készülődés a brüsszeli szalonokban mind veszélyt jelentenek. Közölte, hogy ezzel együtt megvan a saját jó forgatókönyvünk Magyarország jövőjéről, viszont a legrosszabb forgatókönyvek is ott vannak az asztalon. A parlament megszavazta, hogy fenntartja azokat a büntetéseket, amelyeket Kövér László házelnök szabott ki 5 momentumos és 6 házi Ákos független képviselőre március végén. Az országgyűlés elnöke a gyülekezési jogról szóló törvénymódosítás ellen az ülésteremben füstgyertyával is tiltakozó politikusokat ülésnapokról történő kitiltással és tiszteletdíj csökkentéssel szankcionálta. Hatházi Ákost, Bedő Dávidot és Lőcsei Lajost 12 ülésnapról eltiltásra és 6 havi fizetés elvonásra büntették, míg Gelencsér Ferencet, Csebő Kévát és Tóth Endrét 6 ülésnapról történő eltiltásra és 4 havi tiszteletdíj megvonásra. Nagy esélye van annak, hogy az áréscsökkentési intézkedés nem vezetik ki május 31-én, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kifejtette, erre akkor lesz kockázatmentesen lehetőség, ha tartósan 5% alá esik az élelmiszerinfláció, várhatóan majd a nyár végén. Az élelmiszerek esetében felmerült még 10 termékkör, ahol bővítés lehet az ár és csökkentés tekintetében. A miniszter elmondta azt is, jövő héten tárgyal a kormány az ár és csökkentés kiterjesztéséről a háztartási cikkekre, pipere cikkekre, gyermekápolási termékekre. Ebben a körben 25-30 termék kategóriát vizsgálnak, ami több ezer különböző tételt jelenthet. Fegyverszünetet hirdetett ki az orosz elnök a világháborús győzelem 80. évfordulójára, Moszkva idő szerint május 8-án 7 órától május 11-e éjfélig, közölte a Kreml. Vladimir Putyin humanitárius indokokra hivatkozva egyelőre egyoldalúan jelentette be a tűzszünetet, de az erről szóló közleményben azt javasolja, hogy Ukrajna is hirdesse ki a fegyvernyugvást. A közlemény szerint az újabb intézkedéssel Moszkva kinyilvánítja, hogy készen áll a béketárgyalásra és a nemzetközi partnerekkel való együttműködésre. Ez gesztus lehet Donald Trump amerikai elnök felé, aki az utóbbi időben kritizálta a felek megegyezésének késlekedését, írja az Infostart. Moszkva várja Kijevtől a jelzést a közvetlen tárgyalások újrakezdésére, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, és bár gomoly felhők képződnek majd, ezekből csapadék nem várható, a szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-6, napközben aztán 22-23 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Turi Sarolt a zenei szerkesztő, Demnár Ádám hírszerkesztő, Tompos Péter technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. A 20 órai sávban előbb meghallgathatják Szabó Magda Pilátus című regényének 23. részét, majd Közelkép című portréműsorunkban beszélgetést hallanak Fodor Andreával, a foglalkoztatási célú non-profit szervezet elnökével. A 21 órai híreket követően a Megértés hullámhoz szánt című interaktív műsorunkban ma este Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunk szól. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállású frekvenciáján Bodor Ádám Állatkert című novelláját ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődő Közélet című műsorunk beszámolunk a Sátoralja új helyen megrendezett Szent Illek szemináriumról, majd a nyitottságról és a zártságról, a feltámadt Jézus Krisztus megjelenéséről. Baranyák Béla Boldogkőváraljai plévánost hallják. 23 órakor híreket hallanak, majd a Vatikáni Rádió adása szól, ezt követően Hitvalló című műsorunkban. Ferenc pápáról, Szent Tamás történetéről és Szent Györgyről beszélget Vámosné Jacsúrit a hitoktató tanítványaival. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Fodor Andreával beszélgetek, aki a Focenosz elnöki tisztséget tölti be. Kedves Andrea, mesélnél a munkásságodról, és hogy ez milyen szervezet?
A Focenosz az egy rövidített szó. A hosszú nevünk a foglalkoztatási célú non-profit szervezet, és mi egy pár vállalkozó nővel azon dolgozunk ebbe a szervezetbe, hogy hát a vidékfejlesztést, ami saját látásmódunk szerint valósítsuk meg. Kuriózuma ennek a szervezetnek az, hogy többnyire nők dolgozunk benne, nőkért.
Ez így véletlenül alakult, vagy ez céltudatosan
próbálják? Véletlenül alakult, de most már nagyon tudatosan kezeljük ezt a történetet. Ez egy majd 30 éves szervezet.
Én nem hallottam erről, megmondom őszintén.
Hát igen, mert sokáig lokális szinten, tehát Szolnok területén dolgoztunk, munkarehabilitációval foglalkozott a szervezetünk, illetve amit ma is tartunk egyik divíziónk, ez a újvárosi tanoda. A tanoda az hátrányos helyzetű, főként roma gyerekeknek nyújt iskola utáni fejlesztő foglalkozásokat. Az országban sok ilyen 300-valahány tanoda, vagy lehet, hogy már 400 is tanoda működik. Mi szerencsések vagyunk, mert így az országban is elsők között jöttünk létre.
Gratulálok! És hogyan találtok rá ezekre a gyerkőcökre, és hogyan tudjátok őket megszólítani?
Alapvetően ez Szolnokon a egyik szegregátumban működik, tehát a megszólítás könnyű, szájról szájra megy, és már most olyan helyzetben vagyunk képzelt, hogy akik kezdtek velünk 2009-ben, azoknak a gyermekei járnak a tanodába. Szóval ez egy 30 fős, nagyon családias foglalkoztató kis közösség.
Akkor ez már ilyen tradíció abszolút, némelyik abszolút családban.
Igen. Meg szerintem hozzájárul, hogy ez a szegregátum Szolnok városában egy kicsikét tudjon a felzárkózás talajára lépni, és a városunk is azt gondolom jó partnerként tekint a Focenoszra. Szóval ez az egyik terület, amivel most is foglalkozunk.
Igen, még egy kicsit, ha itt maradunk a Focenosznál is, hogyan tudtok nekik konkrétan segíteni? Tehát miben?
Nagyon szigorú szabályok szerint működik ez a tanoda, ez a belügyminisztérium kapcsolódásába a társadalmi esélyegyenlőség főigazgatáshoz tartozik, és tehát van egy szakmai programunk, mint egy iskolának is, és az alapján működik különböző pályorientációs, felzárkóztatási, akkor ilyen szabadidős programokat teszünk a gyerekekért, meg például innen oda fogok most sietni, és...
De köszönjük szépen, hogy időt szánsz ránk, és megosztod a kedves rádióhallgatókkal ezt a nagyon szép és nemes feladatot, amivel foglalkoztok?
Ez ilyen szerelemmunka, ezt így nevezném.
Ezt mert látszik is, ahogy mesélsz erről az egészről.
Hogy igazából örülök, mert megtehetem azt, hogy olyan munkákat vállalok el, amihez nekem kedvem van. Ez szerintem egy borzasztó nagy áldás, és ezért hálás vagyok. De a tanoda az egy nagyon fontos szívügyem.
Egy kicsit mesélnél a tanodáról, tehát hogyan épül fel, konkrétan mit csináltok itt, milyen gyakran van foglalkozás a tanodában?
7 szakemberrel dolgozunk, ők szociális, illetve pedagógus kollégák. Hétfőtől péntekig vagyunk nyitva 1 órától 5 óráig, illetve ha olyan programunk van, akkor hétvégén is.
És akkor mindig a 7 a kollégád az ott van, vagy be vagytok osztva a gyeletben?
Nem vagyunk osztva, 2-3 vagyunk egy nap, és körülbelül egy nap olyan 10-15 gyerek van a tanodán, van, aki fejlesztő foglalkozáson van, van, aki a külön programokon vesz részt, és akkor van egy ilyen közös uzsika, az étkezés az nagyon fontos, főként ugye ennek a hátrányos helyzetű rétegnek, de hát ilyenkor jókat viccelődünk, mókázunk, csocsóbajnokságok, az nem maradhat ki a csocsóbajnokság, és akkor szépen, ahogy jönnek a szülők érte, vagy csoportosan mennek a környezetükbe.
Hány éves korosztály, akivel tudtok foglalkozni, tólig?
Hát mi van 9 és 18 év között, tehát 5. és középiskola, körülbelül így tudom bezárni ezt a kört.
Ugye azt mondtad, hogy a focenosz az egyik szívügyed. Mi a másik?
Hát azért a focenosznak még van másik 2 nagy programja, de nyilván nekem is van saját vállalkozásom, bár most az életemben a nagyobb fókusz a focenosz felé visz. Én személyiségfejlesztéssel foglalkozok, önismereti tréningeket tartok most már majdnem 30 éve, búrda rossz azt így kimondani, de...
Akkor tapasztalat az van.
És 22-ben írtam is pont a tapasztalataimból egy könyvet, ami egy önfejlesztő könyv, tehát igazából arra inspirálja az olvasót, hogy egy kicsit tudatosabb gondolkodással hogyan tud önmaga is a saját maga gyógyítója lenni. Nyilván ezzel nem azt akarom mondani, hogy pszichológusra, pszichiáterre, coachra nincs szükség, de csomó olyan dolog van, aminél az önfejlesztéssel el lehet érni egy harmonikusabb, boldogabb életet.
És azt megosztanád velünk, hogy mi a könyvnek a címe?
Szerintem nagyon beszédes címe van. Az a címe, hogy gondolkozz, érezd, cselekedj. Amikor elkezdtem dolgozni, én a megyei önkormányzatnál kezdtem dolgozni. Egy nemzetközi projektbe csöppentem bele, és azóta is egyébként a pályázat és projektmenedzsment a fő profilom. Akkor volt egy nemzetközi projektnek ez a címe. És én akkor azt mondtam, hogy én biztos, hogy ha írok könyvet, akkor ez lesz a címe.
És ez meg is maradt.
És ez megmaradt. Mert én azt gondolom, hogy az életünkben ez a 3 dolog, az, ami alapján élünk, vagy teszünk dolgokat, hogy kognitívan belegondolunk a gondolatainkkal helyzetbe, a szívünket mellé tesszük, tehát az érzelemvilágunkat, és ez fog minket arra vinni, hogy cselekedjünk, és hogy valamit véghez
vigyünk. Ez abszolút így van, ez teljesen jól látod. Szívből gratulálok, hogy ezt a könyvet sikerült megírnod. Biztos, hogy nagyon sok hasznos információ van benne, én is utána fogok járni.
Már készül a folytatás, az meg inkább majd társismeret lesz. Remélem a könyv hétve talán el is készül.
Hát akkor nagyon produktív vagy.
Igen. De egyébként ez a focenosznak is köszönhető, mert mi most elmentünk egy tanoda mellett egy másik divízióba, a nőknek nyújtunk, kínálunk programokat, legyen ez önfejlesztés, vagy legyen egy vállalkozásfejlesztés. Létrehoztuk a úgynevezett Women's Lab-et, ez egy női labor, rossz fordítással. Igazából én azt mondanám, hogy egy platform arra, hogy a nők, legyen az vállalkozónő, legyen az bármilyen munkavállaló, tudjon jól és a mai trendeknek megfelelően fejlődni. És ez inspiráció arra, hogy a könyvem szóljon a társismeretről, hogy hogyan tudunk egymáshoz kapcsolódni.
És milyen gyakran találkoztok, vagy milyen gyakran vannak rendezvények, előadások?
Több feladatot végez ez a Women's Lab, ez ilyen összefoglaló név. Itt a Green Working irodában Szolnokon vannak mastermind csoportok, ahol Fekete Anikó szakmai vezetőnk nagyon inspiratívan próbálja a vállalkozó hölgyeket a fejlődés útján vezetni. Vannak konferenciák, ez körülbelül most szerencsések vagyunk, mert egy NATO Charity Bazár pályázaton keresztül nyertünk erre támogatást, és így két havonta meg tud valósulni a megyében kiemelt helyeken.
Ez fantasztikus, akkor ez még a közeljövőben is folytatódni
így
fog.
Így van, így van. Ugye ezt most kezdtük, február 28-án volt az első mezőtúron. Nyilván nem az első Women's Lab, mert annak már hagyománya van, ha lehet ilyet mondani, hiszen már az ötödik volt, csak ebbe a projektbe az első helyszín, hogy kivittük Szolnokról vidékre. Mert a nagyobb távlati cél az, hogy kivigyük megyehatáron kívülre, itt a kelet-magyarországi régióba, és nemzetközi szintekre is.
És azt el lehet-e árulni, hogy hol lesz a következő konferencia, vagy egyelőre ez még szervezés alatt van?
Szervezés alatt van, de az már biztos, hogy Martfű lesz a helyszín. Az időpont van most éppen szervezés alatt, de áprilisban biztos, hogy ott fogjuk megvalósítani, illetve a májusi a Szolnokon lesz, és annak az lesz a különlegessége, hogy egy Afrika esttel fog zárulni. Elfogadta meghívásunkat Franz Mutambo, kongói TB konzul, és vele fogunk Afrika és Magyarország furcsa kapcsolatáról beszélgetni.
Hát ez egy igazi különlegesség lesz.
Abszolút. Fontosnak tartjuk egyébként a Focenoszba azt, hogy nyilván a helyi hagyományokat ápolva, de nyitni a külvilág felé, a nagyvilág felé. A tavalyi évben szerencsések voltunk, mert az ENSZ női szekció ülésén bemutatkozhatott a Focenosz. Jelen pillanat most, amikor ezt a riportot folytatjuk, kint van egy magyarországi delegáció New Yorkban, amiről mi most sajnos lemaradtunk, de annál nagyobb öröm, hogy ehhez a csapathoz hozzá tudott kapcsolódni, és hozzá tud kapcsolódni a Focenosz.
Hát szépből gratulálok ehhez a fantasztikus elért teljesítményekhez és a kitűzött céljait, hogy kívánom, hogy meg tud valósítani, és nagyon-nagyon sok nőt tudjál még terelgetni, vezetni, és könnyíts meg nekik a mindennapi problémákban való kiutat, kiútkeresést.
Köszönöm szépen, azért ehhez hozzáteszem, hogy olyan csapat kell, mint aki itt mögöttünk van, mert ők nagyon-nagyon agilis, csúcsszuper hölgyek.
Mi az, amit még kiemelnél a Women's Labből, amit megosztanál a kedves rádióhallgatókkal?
Ugye azt mondtam, hogy ez egy ilyen nagyon komplex labor vagy platform, tehát ennek több feladata van.
Bocsánat, hogy kerültél velük kapcsolatba? Vagy mikor?
Ezt mi találtuk ki? Illetve azt mondanám, hogy én régóta a Focenosznál dolgozok. Amikor elkezdtünk így vállalkozó hölgyek egy mastermind csoportban együtt dolgozni, akkor alakítottuk át ezt a szervezetet. És az egyik tagunk mondta, hogy neki van egy lapula fiókban egy jó projektötlet, ez a Women's Lab, csináljuk meg
nagyban. Fantasztikus.
És akkor mondtuk, hogy hát persze, hát mindenki valahogy ezt dédelgeti, és akkor a Fekete Anikóval, meg Horváth Anikóval leültünk, így a hármunknak a gyermeke ez a Women's Lab. Ugye azt mondtam, hogy vannak a konferenciák, arról beszéltünk, és vannak ilyen akcióprogramok. Ez két nagy területen működik, az egészségmegőrzés, illetve a fenntarthatóság. Szépen kezdünk belecsörgedezni, főként nemzetközi vonalon, a globális nevelés témakörében. Szerintünk a nők egy központi szereplői annak, hogy ez a fenntartható fejlődés, meg a globális nevelés szemlélet a családokba becsöpögjön. Ha azzal, hogy védjük a környezetünket azzal, ha nagyobb célokat tűzünk ki, akkor azzal, de hogy a nők egy fókuszban vannak ebbe a témába, és ezért is fontos volt ezt bevállalni. Úgyhogy most jelen pillanat több projektet is készítünk elő, nagy projektet, ami nemzetközi szintérre viszi a fenntarthatóságunkat.
Hát ez egy óriási álom, és nagyon ügyesek vagytok, hogy ezt meg tudjátok valósítani. Szívből gratulálok.
Köszönjük.
És úgy tudom, hogy még itt nincs vége a munkáid sokszínűségének. Mi az, amit még megosztanál a kedves rádióhallgatókkal? Még mivel foglalkozol?
Mert van egy olyan divíziónk, hogy nőknek, de ez nem csak egy ilyen sima naknek képző vagy rag, hanem ez egy mozaik szó, női energiák köre. Szintén nőknek kínálunk egy elvonulós programot. A megyénkben van az ország második legnagyobb tava, a Tiszató, és a Tiszató környékén egy igazi önismereti kalandtúrára hívjuk a hölgyeket. Ez minden évben két alkalommal van.
És ez milyen hosszú, és milyen programok történnek ezen az összejövetelen, ezen a rendezvényen?
Hát nem akarom elcsépelni ezt a szót, de ez is nagyon komplex, mert először egy kicsit szétszedjük a lelket, aztán meg összerakjuk a lelket, és kívül belül. Tehát foglalkozunk a külsővel, a belső egészséggel, foglalkozunk a megjelenéssel, a kommunikációval, az, hogy hogyan lehet asszertíven és tudatosan élni az életet. Ebben több kollégámmal együtt dolgozott, tehát mindenki a saját területén veszi igénybe a hölgyeket, és ez ott a két-két és fél nap alatt elindul. Én nem azt mondom, hogy ez alatt meg lehet váltani a világot.
De valami elindul az emberben.
Elindul, és ha már onnan úgy kell fel, hogy egy picit nagyobb szeretettel van önmaga felé, akkor én azt mondom, hogy már megérte.
Ez a Tiszatónál szokott lenni. Mikor? Évente kétszer?
A tavaszi és az őszi időszakban. Az őszi az mindig az időjárástól függ, mert ennek a programnak van egy kis tiszatavi hajózás eleme is, ami egyébként egy aktív önismereti elem, mert az elengedés egy bizonyos játékával zárjuk ezt a programsorozatot, szóval, hogy ez picikét olyan mélyebb, de mégis a természet csodáját is látjuk, és a vízállástól függ, hogy az őszi az mikor szokott lenni.
És a tavaszi, azt lehet már tudni, vagy még az is szervezés alatt van, hogy mikor lesz?
Szervezés alatt van, de bízunk benne, hogy május környékén összejön egy csoport, és ha valakit érdekel, akkor a honlapunkon tud erről részletesebbet és jelentkezni is tud.
Azt légy szíves, hozd meg velünk, hogy mi a honlap címe?
www.focenos.hu.
És akkor ott minden információt megtalál ezzel kapcsolatban is.
Igen, igen, igen.
Mik a nyári céljaid, terveid?
Az egyik legfontosabb, hogy nyerjenek a projektek, tehát most több projektet készítettünk elő, illetve nyújtottunk be különböző szervezetekhez. Nyilván a támogatás, meg a forrás keresés, ez mindig egy nehéz feladat, de mondjuk én ezt is szeretem, mert pályázatíróként azért azt gondolom, hogy ez édes teherez. Szóval, hogy ezek a programok nyerjenek, egyrészt ez fontos.
Kívánom, hogy ez sikerüljön.
Igen, mert hogy nagyon jó kis programokat tettünk össze, tervezünk egy fenntarthatósági célokat szolgáló játékvetélkedőt tartani fiataloknak. Itt a megyei önkormányzat, mint partnerünk, pont a tegnapi nap sikerült ezt elérni, hogy partnerünk legyenek. És
ügyesek vagytok.
Köszönjük. És ebben a Fekete Anikó nagyon komoly szerepet vállal, hiszen mi is, de ő különösen elkötelezett a fenntarthatóságért, és szerintünk akik minél kisebb korba kell ezt megfogni, úgyhogy ezért van ez a játékosság ebben a témában, úgy, hogy konkrét társasjátékokat is készítünk, szóval széles a paletta. Ez most a legfontosabb jövőterv, hogy ezek sikerüljenek.
Hát kívánom, hogy ezek tényleg realizálódjanak, és meg tudjátok valósítani minden elképzeléseteket. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok munkádhoz.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár, hogy az éjjel hármat csak az imént léptük át, de kibírom már álom nélkül ezt a pár órát.
Levegő, téged miért is hívlak, tudom, érzem végig itt vagy, de több kell belőled, mutasd hát a megújító csodás erődet.
közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Megint nem talál az álom, meddig bírom én? A hajnal ismét itt van, kopog az ablak üvegén. A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Csak követném a szivárványt az esőben.
Kedves hallgatóink, Fodor Andreával, a foglalkoztatási célú non-profit szervezet elnökével Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 23. részét György Anna olvassa fel.
Valóban nem történt semmi szerencsétlenség, míg megfürdött. Hosszan, élvezettel áztatta magát, mikor elkészült, nem feküdt le, visszaöltözött újra. Sorra nézett minden helyiséget megint. A kamarába is betekintett, kinyitotta a hűtőszekrényt, tűnődve emelgette a lábas fedőket. Pesten, ha Iza sokáig elmaradt, sose tudott alvásra gondolni, míg meg nem jött, mintha valami rém leselkednék rá a nyüzsgő és biztonságos bérházban. Itt nem félt, pedig egymaga volt. Antal meg sem mondta, hova megy, Gica meg sose mozdult ki sötétedés után, nem várhatta, hogy utána jön, megnézi, mit csinál. Kapitány, az elhízott, derülő emlékezetű kapitány, aki felnézett rá, megfeszítve kövér nyakát, mintha valami ókútból próbálná nagy erővel visszahúzni az emlékeit, igazán nem jelentett védelmet. S mégis azt érezte, biztonságban van. Talán a falak tették, vagy az állóóra, amelyet Iza szintén itt hagyott, s amely az egyetlen tárgy volt, amiről igazán tudni lehetett, hogy költözködéskor itt marad, mert Iza nem szerette. Gyerekkorában is írtózott tőle, ingerülten felsírt, ha hallotta a hangját, mutogatott rá, sőt, ha zengett, elbújt előle. Sokat csodálkozott rajta Vincével, nem volt jellemző egy gyerekre, hogy féljen az órától. Andrus, vagy akárki más kislány kisfiú tapsolt neki, Iza nem. A ketyegés, amely mindenki másnak azt mondta volna, telik az élet. Az öregasszonynak azt hirdette, megállt. Hónapok múltával végre reálissá vált körötte a világ, s a bőrödző, folyton besüppedő talaj megkeményedett a lába alatt. Az öregasszony gondolkozott. Nagyon régen nem gondolkozott már, legfeljebb emlékezett. A felismerés, hogy képes még vágyódni valamire, s hogy tud érezni mást is a szomorúságon kívül, megdöbbentette. Leereszkedett a hintaszékbe, ringatta magát. Az öregasszony az utolsó hetekben, ha beszélt egyáltalán valakivel, Vincével társalgott. Most önmagával kezdett beszélni. Amit kimondott magában és magának, annyira nem fájt már, hogy maga is meglepődött. Felvette a kabátját, karjára fűzte a szatyort, mely a sült csirke és sütemény nélkül riasztóan súlytalan volt megint. Vitte a retiküljét is, nem mintha egy percig is komolyan vette volna, hogy személyazonossági igazolvány nélkül nem járhat az utcán. Csak mert így szokta meg Emma néninél, az ember retiküllel jár. Felvette a kalapját, még meg is igazította a tükörben, s most először, mióta megérkezett, orrára illesztette a szemüvegét. Kapitány makogott, utána szögdelt, lehajolt hozzá még egyszer, karjára emelte. Alig bírta tartani, úgy meghízott. Gica sose tudott állattal bánni, agyon etette. Megcsókolta a két füle között, kapitány megdöbbent, elrántotta a fejét, szuszogott, rebdesett a szeme. A lépcső tetején megállt. Valahogy nem számított rá, hogy köt fogadja. Azt hitte, süt a hold. Maga se tudta miért, de most holdra vágyott. Olyan hevesen, hogy csak hunyorgott csalódásában a barna félhomályban. A kert szinte mozgott az aláereszkedő gomolygásban. A templom közeli tornyából nem látszott semmi, csak valami kerek derengés. Istenem, beszégyellem magam, mondta az öregasszonya benne élő Izának. Ha tudnád, hogy szégyellem magam, Izuka. Kulcsa könnyen megfordult a zárban, mintha nem teltek volna hónapok el, mióta utoljára használta. Az utca valószínűtlen volt. Kolman boltjából nem látszott semmi, akár egy parttalan folyó peremén haladt volna. Ember csak akkor látott, ha már neki is ment. Az utolsó pillanatban bomlott kiki fejé, kabáttá, kalappá. Pardon, mondta az öregasszony minden alkalommal. Bocsánatot kérek. Az aszfalt nedves volt, fekete. Csak sejlettek a lámpaoszlopok. 8 óra se volt még, s a város forgalma szinte teljesen megállt. Az autók csak tapogatóztak a ködben, a villamos meg szünet nélkül csengett. Volt abban valami vad és diadalmas, hogy most nem vigyázott semmire, és nem is félt. Befordult a Könyök utcára, elhaladt a templom óriási árnyéktömbje mellett, aztán átlépkedett a téren fényjelzések, csengetés és dudaszó zűrzavarában. Ment szelíden, nyugodtan, előtte és mögötte lassú járművek úsztak a ködön át. A járdán egy ideig megint biztonságban volt, aztán ismét nem. A moziban vége lett az előadásnak. Érezte a kiáramló tömeget, de csak sejtette, honnan önti az embereket az utcára a Hunnia beton szája. Pesten sose sétált mostanában. Itt szomjasan itta a párás, barna levegőt, néha eltátotta a száját is, mintha fulladna, pedig régen érezte ilyen frissnek magát. Harapta a ködöt, mint gyerekkorában, amikor villogó fogsorával utána-utána kapott a hópelyeknek. Hol lehet Vince? A temetőben a torz síremlék alatt nincs. Pedig megvan valahol, érezte már a megye határában, hogy itt lenk körötte, Fújta valami szél a nevetését. Itt kell lennie a köd mögött. A házban, Antal házában közel volt, de nem egészen, nem tudta elérni. Antal házában csak önmagát lelte meg, a régi önmagát. Vincét nem. Mikor Iza nőtt, olykor kislányok játszottak nála. Tűzvizet játszottak, s ha majdnem megvolt a tárgy, azt viháncolták Iza barátnői. Langyos! Otthon, a házban csak langyos. Nem hideg, mert a fogason ott lóg a megyfabot, és ott van kapitány, a telet váró rózsafák, a tulipánhagymák a cserepek mélyén. De van valahol melegebb is, és van valahol egészen meleg. De nem a temetőben, nem. Nem is a házban. A hurok kanyarban, mint régen, bent állt az erdei villamos, felkapaszkodott rá. Csak nagy pénze volt, a kalauzlány sopánkodott, míg visszaadott belőle. Hosszan, szeretettel nézett rá, ahogy szülőföldjének elnyújtott kettős hangzóit meghallotta. Pesten másképp beszélnek. Szorította a retikűjét, nézett kifelé, és felmondta magának az utat és a megállókat, amelyekből semmit sem látott, csak valami árny és fény cserélődését az üveg mögött. Most a posta mellett zörögtek el, ez volt a kálvinista templom, ez a régi megyeház, a városháza, a gimnázium, a Kazinci szobor, ez a honvéd emlékmű és a járványkórház. Itt van a fürdő. Ha látna, a malmot is láthatná innen. A gőzmalmot, amely mögött nyaranta mindig erős volt a virágillat, ha balzsamárok felől fújt a szél. A kalauzlány megint rászólt, mikor utána törtetett a leszállóknak. Majdnem indulnak már, miért nincs észnél? Szerette volna megmondani neki, hogy ide iparkodott ő kezdettől fogva, csak nem tudta azonnal, mert fáradt és öreg, és elszokott már a gondolkozástól. A villamos eltűnt, a leszállók elsiettek, valahonnan ugattak a kutyák. Itt már érződött, hogy közel van Vince, pedig nem a régi talaj felelt a talpának, a földes gyalogjáró eltűnt, betonozták az utat. Az italbolt üvegajtaja világos volt. Megpróbált benézni rajta, nem sokat látott, hátakat, vállakat, majdnem mindenki bőrkabátot viselt. Szegénykém, mondta Izának, aki benne élt, milyen rossz lehetett neked, milyen iszonyú. A balzsamároknak most nem volt illata, de az öregasszony emlékei tudták, mit kellene éreznie, ha nyár volna. Sűrű, tömör, szappan virágszagot. Még nem is jutott be a ködbe, mely a kertség és a város déli része közé ékelődött, s Vince már is ott volt. Még nem teljesen mellette, de majdnem ott. Mikor utoljára itt járt, halála napján, akkor alapozták az új lakónegyedet, azóta felnőhettek az új házak. Valaki elsuhant mellette, nagy testű, egyenruhás ember. Át lehet itt menni? Kérdezte félénken az öreg asszony. Ha valaki bolond, felelte az ismeretlen rosszkedvűen, térdig ér a sár. A sár nem izgatta. Csak a lakótele bejárata zavarta meg. Utolsó útja alkalmával két cölöp volt a balzsamárok keskeny bejárója közepére ékelve, azokat most nem látta sehol. Az út valóban sáros volt, de nem vétette el a lépést. Vakító körték szórták be fénnyel az utat. Arra nem volt erejük, hogy megvilágítsák az egész telepet, de azt, ami a lába előtt feküdt, pontosan mutatták. Egy kutya kezdett ugatni. Ettől megriadt, aztán bátorságra kapott megint. A hang erősödött, de nem közeledett. Itt az építkezés kezdete óta volt éjjeli őr, a kutya meg van kötve. De a hangja iszonyú volt, irreális, nyújtott, nem is állati már, inkább valami géphangú, tagolatlan üvöltés. Az őr előkerült a kutya figyelmeztetésére. Megnézte az öregasszonyt, még köszönt is neki. Pipázott, unatkozott, fázott, bárki jó lett volna társaságnak. Nem bánt, mondta az őr. Csak nagy hangja van. Nem bánt. Az öregasszony illedelmesen köszönt és megállt. Óriási villanykörte fény lett felette. Az őr látta, hogy körbehordja a pillantását. Az épületek egy híján készen állottak, csak ablaküveg nem volt még egyikben sem. Az utolsónak is a negyedik emeleténél tartott az építkezés. Hajszára egyforma miniatűr felhőkarcolók guggoltak a balzsamárok elegyengetett földjén, bal oldalt is négy, jobb oldalt is négy. Az öregasszony ámulva nézte. A baloldali negyedik teteje alacsonyabb volt a többinél, s valahogy más. Ez még a ködben is látszott, amely most ritkult valamelyest. Befejezetlen volt, valahogy csorba. Az ég feléje görbült, mintha a köd súlya aláhúzná, s belógna az üres falak közé. A kút a régi még megvolt, az egyetlen, ami változatlanul megmaradt a valamikorból, az égen kívül. Az öregasszony leereszkedett a szélére, szép piros kőkávája volt, fényes és nyírkos az annyi éve rázuhogó víztől. Ihatnék? Kérdezte az őr. Adjak egy csuprot? Nem, köszönöm. Az öregasszony meghajtotta a kereket, könnyen járt, mint hajdanán. A víz suhogott, fehér és villogó volt a víz, fiatal. Azt mondta, nem ihatnék, csak szerette volna látni a kutat. Egy asszony jött mellettük, az is köszönt, mint vidéken elhagyott utcákon még mindenki. Tolta a bicikliét, eltűnt a balzsamárok másik kiárata a Rákóczi út felé. A kutya megint rákezdte, most nem is hagyta abba. Ülhetek itt? Kérdezte az öregasszony. Itt olyan rendkívül közel volt Vince, hogy azt érezte, ha az őr egyedül hagyja, visszamegy a házába, vagy akár csak elfordul, azonnal, tapinthatóan itt terem mellette, és akkor megtudja végre, mielőtt elmenne innen, mit kell tennie. Felöllem. Az őr elfordult. Lopni való nincsen a négyes téglány kívül, azokat alig ha tudná elhordani a fekete szatyorban. Egyéb meg be van zárva a raktárba, a raktár előtt ott a kutya. Minek jó ebben a ködben itt ülni a kútkáván? Nem érti az ember. De tán itt fog lakni, aztán előre örül neki. Visszament a kutyához, megigazította az örvét. Az állat nyugtalan volt, nem felelt a kezének, pedig máskor mindig megörült neki, ha megérintette. Éjjel valahogy összetartoztak. Az egész világból csak ketten tartoztak össze, mert kettejüknek volt egy szerepük és feladatuk, amely nappal aztán megint két felé bomlott. Nappal az állat állat lett megint, ő meg az, aki aludt, evett, nyújtózkodott az ágyában munka kezdetéig. De ilyenkor elmosódtak a határok. Jó volt tudni, hogy nincs egyedül. A kutya nyugtalan volt, most már nem is üvöltött, hanem nyűszített. Rávágott a fejére, hogy hallgasson. Vince itt volt. Annyira itt volt, hogy nem is kellett hozzászólnia. Nem látta, de érezte, hogy itt áll. S mintha csak erre várt volna a zavar a gondolatai között, lassan tisztult agyában a sötétség. Nem mondta el Vincének, milyen nehéz volt kivárnia, hogy végre találkozzanak, s milyen elképzelhetetlenül, riasztóan üres az élet nélküle. Mert Vince tudta, és Vince sem magyarázkodott semmit arról, hol járt eddig, mit csinált. Egy kicsit furcsa volt, milyen természetesen egyé lett az új lakótelepel. Nem volt a közelségében semmi félelmes és semmi megrendítő. Olyan természetes volt, mint bármikor életében, csak éppen házzá vált. épületekké, villanykörtévé, s az volt a különös, hogy ilyen elemszerűen össze lehetett rakni. Hogy válik az ember épületté? Mitől? Kár, hogy nem beszél, és nem mondja el, amit tudni szeretne. Most magától kell rájönnie, és ha lesz ideje, rá is jön talán. Vince olykor megszerezte neki azt az örömet, hogy hagyta, maga találjon ki valamit. Éppen csak elindította a megoldás felé, és aztán kis bors szeme nevetett, villogott örömében, hogy ráébredt egyedül is. Borzasztó ez, mondta magában az öreg asszony. Forgatta a kút kerekét, és nézte a vizet, ahogy csorog. A víznek lúdnyaka volt, kedves, fehér lúdnyaka a fényben. Olyan nehéz velem élnie. Annyira terhére vagyok, és nem tudom, mit tegyek. Iza, aki benne élt, összehúzta a szemöldökét, és magas, éles hangon azt mondta, fáradt vagyok. Ez az, hogy fárasztom is, magyarázta az öreg asszony Vincének, pedig olyan jó kislány, és annyit dolgozik. És ha tudnád, mi pénzt ad nekem, hát tele a szekrényem százasokkal. Úgy szégyellem magam, hogy nem teszek érte semmit. Vince eltűnt. Olyan tökéletesen eltűnt, mint amilyen határozottan érzékelhető volt az imént. Mintha maga a telep is eltűnt volna. Az épületek körvonala puha foltokká bomlott. Most megharagudott, és nem segít. Az öregasszony egyszerre megérezte, hogy hideg van. Kesztyűtlen keze csillogott, és meggémberedett a víztől. A köd ismét haragosabbá vált, sűrűbbé. A kutya vonított. Most a Rákóczi út felől jöttek, hangos, összefogódzó fiúk, lányok. Fiatalok, gondolta az öregasszony. A fiataloknak nincsen köd sem. Mennek az egyetem irányába, nevetnek, úgy nevetnek, mint az ifjú Antal, az ifjú Iza. Én nagyon ostoba vagyok. Vince nem felel. Csak ült, nézte a földet. Itt még nagyobb volt a sár a kút körül. Gonddal tisztogatott, fekete cipője pereme síkosan fény lett. Nem volt fáradt, inkább valami szokatlan feszültséget érzett, mintha mindent élesebben látna és hallana hirtelen. Ordítozás hallatszott, ajtócsapkodás, az italbolt harangocskája idáig zengett. Valami cuppogott messziről, aztán közelebb. A kutya néma volt, de ez most jobban riasztotta, mint amikor üvöltött. Itt hál! Érdeklődött az őr, de csak azért, hogy mondjon valamit. Az ül a kútkáván, aki akar. Valaki feléjük caplatott és danult is. Nagy keservesen azt fújta, hogy fehér galamb száll a falu felett. Az öreg asszony azonnal látta is a dalnyomán, de a galamb nem fehér volt, hanem ezüst, s úgy szállt, mint a repülőgép. Valami nem természetes, meg nem billenő egyenességgel. A faluháza is mind egyformák voltak, cseréptetejűek, tornácosak, mint a híradóban. Hé! Hallotta az őr hangját. Nem arra be, hanem egyenesen által. Ott a Rákóczi út. Hova megy? Világ életében félt a részeg embertől. Lába kicsit meggémberedett, meg kellett támaszkodnia egy pillanatra. Mikor felállt, a kútkerék megnyekkent. Bűntudatosan nézett az őr felé, de az el volt foglalva a fiatalemberrel, aki az út közepén magyarázkodott neki, és az egyik épület felé mutogatott. Cammogó, esetlen alakja olyan volt a ködben, mint egy sovány medvé. El kellene menni innen, gondolta az öreg asszony. Nem sikerül semmi, amit akart. Mostanában semmi sem sikerül. Vince távolodik. Az őr azt bizonygatja, nem szabad az épületek közé menni. A részeg meg ordít, hogy ő itt kapott lakást. Senki se gátolhatja meg abba, hogy meg ne nézze, hogy halad az építkezés. Valami recsegett is. Deszka. Ettől nagyon megijedt. Elindult az épületek irányában. Menjen innen, jó ember, mondta az őr, mert elengedem a kutyát. Ettől megijedt. Hát, ha a kutya nem tudja, hogy a részeget kell üldöznie, s őt marja meg. Az öreg asszony futni kezdett a hajszára egyforma házak között. Régen itt keresztben is volt átjáró, földes. Most talán csináltak valami jobb ösvényt. Ha az ember itt átvág, kijut a sinekhez a főútra. Ott majd megvárja, amíg csend lesz megint, és visszatér. Meg-megtapogatta a friss házakat. A falak érintése hűs volt, nyírkos, mint Vince utolsó arca. Fényük is olyan volt, mint Vince homlokáé. Menjen már a fenébe! Hallotta az őrt. A szentséges angyalnak sem mutogatok én éjszaka lakást, nemhogy magának. Angyal? Lassított. Palló vitt a sáron át. Most azon lépegetett, még el is tűnődött rajta egy pillanatig. Milyen ügyes is ő! Ártatlan derűvel figyelte a lábát, amely sehol sem hágott le a sárba. Ez a szemüveg is olyan biztonságot ad. Csak ment. Mind távolabb a hangoktól. Egyszer nagyon megijedt, mert közvetlenül a kutya mellett haladt el. Meglátta az állatot, megtorpant rémületében, de a kutya érthetetlen módon elhallgatott a láttára. S csak nézett rá. Tekintete tompa volt, majdnem ijedt. Menjen már a nyavajába, hallotta. Hova lett az a vénasszony? Hát nem elüldözte? Iza, mondta az öreg asszony a benne élő Izának. Ne haragudj, nem tudok kitalálni semmit. Apa van, de nem úgy, ahogy képzeltem. Apa ház lett, meg út, meg beton, és nem válaszol. Ment, törte a fejét, mit tehetne meg a lányért, aki most itt a ködben, és ő benne ismét gyermek volt. Göndörfürtű, kötényes, nedves orrú Iza, s elnyílt kesergő szájjal panaszkodott neki. Irritál a jelenléted, mondta a gyermek Iza vékony hangon az öregasszonynak. Nincs egy nyugodt pillanatom, mindig rajtad kell törnöm a fejemet. A munkám! Oly furcsa volt. A kép, a hang s a szó nem vágott egybe. A spanglis cipős, sejpítős Iza meg a fogalmak, irritál és munka. Nincs életem már. Ügyetlen vagy, ügyetlen. Olyan keserű és szűk lett körülöttem minden. Drágám, gondolta az öreg asszony. Szegény Izuka. Vince megint itt volt, csak haragudott rá valamiért, s ezt épp úgy nem értette, mint annyi mást. De fájt, hogy bosszus rá, telefutott könnyel a szeme. Hát, ha nem mondja meg, honnan tudja, mit kell tennie? Most láthatólag nem bírja egyedül kitalálni. Vince csak emlékszik még, hogy ő nem okos. Az őr hangja váratlanul erős lett. Most már indulatos, majdnem kiáltás. Törje ki a nyakát otthon, ha akarja, de ne itt, ahol én vagyok felelős. Menjen innen, mert telefonálok a rendőrségre, részeg disznó. A mondat aláhult a ködbe. Gyűrűzött körötte a homály. Vince hirtelen megenyhült, és a benne élő Iza is megenyhült. Kerek szeme fényes lett, sóvár, mint mikor pici korában kért valamit, birsalmasajtot, mézes diót. Téged angyal kísér, mondta egyszer Vince. Angyal kísér, Etelka. Te vagy az egyetlen ember a 20. században, akit még angyal kísér. Most pontosan látta a képet az ágya felett. az eperszedő kislány arcát, melynek ónémet édessége hirtelen eltűnt, s helyette a búzaszín koszorúba font hajfonatok alól az ő ráncos képe tekintett vissza, és látta azt is, hogy kosárka helyett fekete szatyor van a futógyermek karján. Ebben a pillanatban tudta már, mit tehet meg Izáért, a benne élő Izáért, nem azért az idegenért, aki taxiban szaladgál, terézzel susog, s nagy könyvek közül néz ki szigorúan. Vince nem volt mellette már, de most nem is hívta. Ez volt az a pillanat, amelyben tökéletesen egyedül kellett lennie. Menj, mondta az öreg asszony az angyalnak, a kép angyalának, és az angyal visszanézett rá, és elhussant. A palló üres volt, tökéletesen üres. A vége, amely felfelé vezetett, eltűnt a homályban. Az öreg asszony levette a szemüvegét, összehajtotta a rózsaszín nejlon szárakat, betette a retikőjébe. Aztán megindult felfelé. Az angyal életében először nem kísérte már.
Szabó Magda Pilátus című regényének 23. részét hallották. Felolvasta Györgyi Anna színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat holnap 0:05-től megismételjük.